Nostra. Hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Nagyon durva háborús pszichózis uralkodik ma az európai politikai vezetők körében, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Az európai emberek pénzét gyakorlatilag az ukrán hadsereg felszerelésére, felfegyverzésére és az ukrán állam működtetésére akarják elkölteni, tette hozzá Szijjártó Péter. Közben újra elzárják a kommunikációs csatornákat Oroszországgal, márpedig ha nincs tárgyalás, akkor a háborúnak sem lesz vége, hívta fel a figyelmet. A tárcavezető kitért arra, az európai gazdaság óriási bajban van, mert drámai mértékben csökken a versenyképesség, ahelyett, hogy a forrásokat a fejlesztése és a gazdaság újra versenyképessé tételére fordítanák, a pénzt a következő években el akarják küldeni Ukrajnába, hangoztatta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy Magyarország ehhez nem adja az egyetértését. A csehországi választást értékelve a miniszter elmondta, Andrej Babis fölényes győzelmével egy újabb patrióta miniszterelnök kerül hivatalba. Egy dimenziójában teljesen más európai politikai korszak következik Brüsszelben azzal, hogy három patrióta közép-európai miniszterelnök, Andrej Babis, Robert Fico és Orbán Viktor is hivatalban lesz, hangsúlyozta. Orbán Viktor fontos európai szövetségese, az Andrej Babis féle ANO, azaz az Elégedetlen Polgárok Akciója nevű jobb-közép ellenzéki szervezet nyerte a parlamenti választást Csehországban, csak nem 35%-kal. A második a jelenlegi kormányerő, a Spolu lett több mint 23%-kal. A pártvezető Andrej Babis jelezte, kíván tárgyalni a kormányalakítás előtt, mert van két párt, amely támogatását még szeretné megnyerni, de kormányozni egyedül készül. Konzultációs jellegű megbeszélésekről volt szó, még nem jött el az ideje annak, hogy valaki kormányalakítási megbízatást kapjon, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök, miután egyenként találkozott a hétvégi választásokon legjobban szerepelt öt párt elnökével. Az államfő szerint még idő előtti a következtetések levonása, mert folytatja a konzultációkat és további pártvezetőkkel is tárgyal majd. Benjamin Landa üzletembert jelölt az Egyesült Államok budapesti nagyköveti pozíciójára Donald Trump, a Washington Post cikkéből derült ez ki. A kinevezést még a szenátusnak is jóvá kell hagynia, erre a következő hetekben kerülhet sor. Landa Brooklynban nőtt fel, de édesapja a Trianon előtt Magyarországhoz tartozott szlovákiai nagybocskon szolgált rabbiként. Az üzletember a vagyonát főként idős otthonok működtetésével szerezte, a budapesti nagyköveti pozícióit pedig állítólag személyesen is lobbizott Donald Trumpnál. Vladimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy tönkretenni az orosz-amerikai kapcsolatokat, ha Donald Trump amerikai elnök Tomahawk cirkáló rakétákat küldene Ukrajnába, adta hírül a Reuters hírügynökség. Korábban J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke kijelentette, Washington mérlegeli Kijev kérését a Tomahawk rakéták iránt. Október 3-án azonban a Reuters meg nem nevezett amerikai tisztviselőkre hivatkozva azt írta, az Egyesült Államok valószínűleg nem fogja ilyen rakétákkal ellátni Ukrajnát. Az említett fegyver Ukrajnából indítva elérné Oroszország teljes európai területét. Csak a túszok hazatérése után következnek a palesztinokkal kötendő tűzszüneti megállapodás további pontjai, közölte Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az elesettek családtagjaival tartott találkozón. A Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte 20 pontos tűzszüneti és túszalkú terv részleteinek megvitatása nem sokára Kairóban kezdődik el, Izrael és a Hamas delegációjának részvételével. A palesztin iszlamista szervezet küldöttsége Halil al-Hajja vezetésével előbb találkozik Steve Witkoffal, az amerikai elnök közel-keleti különmegbízottjával, valamint Jared Kushnerrel, Donald Trump fejével és tanácsadójával. A megbeszélésen jelen lesznek katari képviselők is. Fix 3%-os kamatozású hitelbevezetését jelentette be a kis és közepes vállalkozásoknak szombaton a kormányfő, a kereskedelmi és iparkamara elnökével közös tájékoztatón. Orbán Viktor elmondta, a vállalkozásokat segítő szabad felhasználású kölcsön a Széchenyi kártyaprogramban lesz elérhető, a maximálisan felvehető összeg 150 millió forint. Hamarosan 50 milliárd forintos támogatás indul energiatároló kiépítéséhez, ami plusz lehetőség a vállalkozásoknak a fix 3%-os hitel mellé, közölt az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Facebookon. Czepek Gábor ismertetése szerint kisebb és nagyobb volumenű energiatárolási beruházásokat is segítenek, 10 milliótól 1 milliárd forintig lesz elérhető a támogatás. A cél, hogy 2030-ra önellátóak legyünk villamos energiában. Végül az időjárásról. A köd réteg felhőzet feloszlását követően majd a napsütés mellett változó mennyiségű és vastagságú felhőzetre lehet számítani, helyenként előfordulhat zápor, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1 és 6 fok között, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Tóth Krisztina Teréz nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával beszélgetünk, aki ma délután 15 órakor tesz örökfogadalmat a Miskolc-Mindszenty plébánia templomban. A riporter Papp Ildikó.
Nagyon-nagyon sok közösséggel, férfi-női szerzetesrenddel beszélgettem az elmúlt időszakban. Sokan megfogalmazták azt a hiányérzetüket, meg azt a nehézséget, hogy előregedő a szerzetes közösség, nincs utánpótlás. Rátok pedig, én így igazából itt az Egerszaló Kéfűsági Találkozó lelki gyakorlata alkalmával találkozom így csoportosan veletek. Olyan jó rátok nézni. Fiatalok vagytok, sokan vagytok, nem lehet ok panaszra. Ugyanakkor ott van bennem a kérdés, hogy mi visz rá ma egy fiatal nőt arra, hogy ne a családi életet válassza, hanem a szerzetesi hivatást?
Hát biztos, hogy minden élet más, minden élet egy kicsit különbözik, de minden élet az Istennek egyformán fontos és értékes, és azt hiszem, hogy minden hivatás, hogyha azt az ember őszintén keresi, akkor egyformán értékes. Én nem annyira szeretem így külön választani, hogy a papi szerzetesi hivatás, vagy a családos hivatás nyilván más, és nyilván nagyon más a jellege, de én azt gondolom, hogy akkor van az ember igazán a helyén, hogyha a sajátját megtalálja, és a sajátjára ráismer, és tud ugyanakkor a szent lenni, és ugyanannyi kegyelmet hordozni egy családanya, vagy egy családapa élete, mint az ott esetben egy pap vagy szerzetes élete. Szóval Nekem így az a legfontosabb gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy azt megtalálni, amire engem hív az Isten. És én a saját életemben is így voltam. Hála Istennek én egy vallásos családban nőttem föl, nagyon hálás vagyok a szüleimnek. Valóban egy hiteles emberek előttem, és egy nagy családban nőttem fel, mi heten vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, nagyon élveztem, hogy sokan vagyunk testvérek, sokat voltam együtt a testvéreimmel, és így legidősebbként több helyzetben ilyen kicsit anya vagy pótanya szerepbe is kerültem. Én a fiatalabb testvéreimet már olyan 10-12 éves lányként ott körülvettem az édesanyámmal, és akkor etettem meg, itattam meg, fürdettem meg, amit kellett velük, úgyhogy így visszanézve az életutamra, és így a szerzetesi hivatás útjáról visszatekintve, azt is látom, hogy ez milyen különleges ajándéka volt a Jóistennek, hogy nekem ilyen módon saját gyermekem nem lesz, viszont valahogy így ezt mégis megadta, hogy van erről ilyen nagyon közeli és nagyon jó tapasztalatom. Úgyhogy a szüleim így bevezettek a hitbe, ezért abban hát volt egy ilyen szilárd hitem, meg reményem, hogyha hát ugye az Istennel egységben próbálom keresni az életutamat, az lesz nekem az igazán jó, szóval így az ilyen saját barkácsolásokban nem annyira hittem, és akkor nagyon próbáltam keresni így az ő, nem tudom én, hívását, akaratát, de persze azért ebbe is bele lehet feszülni, hát én is úgy belefeszültem ebbe, hogy na most akkor ez vagy az, és így volt például, hogy így gondolkoztam, hogy most igazából akkor mi segítene, és így szinte ilyen tényleg ilyen komikus, hogy az jutott eszembe, hogyha még egy papír cetli lehullana az égből, és rá lenne írva, hogy mit kell csinálnom, még akkor is biztos, hogy megkérdezném magam, vagy most ez biztos nekem hullott le, és biztos azért van ráírva, mert ezt kell csinálnom. Szóval azt hiszem, hogy ebben az állapotban, nem tudom, hogy másnak is ismerőse, de hogy amikor nagyon keresi így az ember azt, hogy most mi a biztos, akkor igazán semmi se tudja szinte megnyugtatni. Akkor ilyen állapotban voltam azért én is, hogy így keresgettem az életemet, a hivatásomat. Nyilván volt egy időszak, hogy nagyon komolyan kerestem azt a fiút, akivel együtt tudnánk családot alapítani, és az is nekem nagyon érdekes, hogy volt egyszer egy előadás, amit hallottam, egy atya tartotta. Már pontosan nem tudom, hogy mi volt a fő téma, de engem csak egy apró mondat ragadott meg akkor, hogy hiába lép az ember jobbra kettőt, ha utána balra hármat, és ez akkor nagyon nekem szólt. És akkor elhatároztam, hogy akkor ebben a nagy bizonytalanságban akkor elindulok valamerre, és mivel hát azt tudom, vagy akkor is azt gondoltam, meg most is ezt gondolom, hogy az Isten valóban konkrétan elhív és megszólít valakit, ha papi vagy szerzetesi hivatásra hívja. Ha erre úgymond nem hív az Isten, vagy ezt nem érzem belül, hogy ő hív, akkor megint csak ez a maszekolás, hogy akkor úgy nem érdemes neki vágni, és nem is volt erre így bennem alapvetően így vágy vagy késztetés, csak úgy ott volt katolikus fiatalként a fejembe, hogy hát ez is ott van lehetőségként. És akkor, de így az elég világossá tette, hogy arra nem hív az Isten, hát akkor viszont aktívan és tudatosan a párkeresés irányába induljak el. Tehát, hogy akkor még tudatosabban jártam olyan katolikus közösségekbe, vagy közegekbe, ahol a hozzám hasonló fiatalokkal, fiúkkal is tudok találkozni. És azért is mondom ezt, mert számomra nagyon érdekes, és valahogy nem tűnik véletlennek, hogy pont ebben az állapotban és egy ilyen időszakban tudott megszólítani az Isten. És hát, ha már itt beszélgetünk Egerszalókon, akkor az sem titok, hogy ez a számomra fontos meghívás és felismerés a szerzetesi élethivatásra az itt Egerszalókon, az ifjúsági találkozón történt, és egy megint csak nagyon egyszerű kérdésből indult el ez a felismerés. Összetalálkoztam egy régebbi ismerősömmel itt Egerszalókon, aki megkérdezte tőlem, hogy hogy vagyok, mi újság, és hát a terveimre kérdezett rá, amik akkor arról szóltak, hogy hát akkor szép családom lesz, és akkor kérdezte, hogy van a szép család. És ahogy ezt a kérdést föltette, és ahogy a saját szavaimat vagy vágyaimat ismertem föl ebben a kérdésben, úgy egyszerre az lett a belső élményem, hogy valóban ez a vágy itt van bennem, hogy családot szeretnék, de minthogyha a mélyén meghúzódna egy másik és erősebb vágy, amit valahogy így az Isten ültetett belém, és hogy ez a mély és erősebb vágy arról szólna, ez a hívás, hogy szerzetesként éljek. és akkor ez így nagyon erősen így megjelent bennem. Hát hirtelen akkor összezavarodtam, meg nem is akartam visszakerülni ugyanabba az állapotba, hogy akkor most elindultam egy irányba, most akkor megint másik irányt veszek, de azért nagyon markáns volt ez az élmény azóta is egyébként a meghívás élményemnek tekintem. És akkor bejöttem ide a templomba, leültem, és csak annyit kérdeztem az Istentől, hogy biztos? Mert hát nem akartam abba a helyzetbe kerülni, hogy megint csak ide-oda ugrálok. És nagyon különleges ez így szavakkal, talán nem is kifejezhető, ahogy az Isten belül válaszolt a szívemben, egy nagyon egyszerű szóval, de nagyon határozottan és szeretetteljesen, hogy biztos. És hát amilyen az ember, vagy amilyen én vagyok, még feltettem még egyszer, meg még sokszor ezt az egyszerű kérdést akkor itt a templomban, hogy biztos-e. És mindahányszor feltettem a kérdést, mindannyiszor ugyanúgy válaszolt rá ezzel az egyszerű szelíd, de mégis határozott szóval, hogy biztos. És akkor, amikor elégnek bizonyult számomra ez a rövid párbeszéd, kérdés-válasz, akkor azt mondtam neki, hogy akkor itt vagyok, és akkor erre az útra rálépek. Úgyhogy ez az én hivatástörténetem, és akkor elindult egy rövid keresés. Én akkor úgy gondoltam, hogy majd innen a találkozóról hazamegyek, és akkor a szerzetesek.hu-n vagy az interneten így olvasgatok a különböző közösségekről. Azt fontosnak tartottam, hogy még itt a találkozó alatt valakivel megosszam egy szerzetessel ezt a belső élményemet, mert nem akartam, hogy így elszálljon, vagy ez olyan fontosnak tűnt, hogy itt még ezt valakivel megosszam. És érdekes, hogy akinek végül elmeséltem, ő rögtön azt mondta, hogy azzal kapcsolatban, hogy melyik közösséghez menjek, nyugodtan hallgassak az érzéseimre, és bár én még nem foglalkoztam tudatosan ezzel a kérdéssel, mégis nagyon sokat segített akkor ez a mondat, és szinte ahogy ez elhangzott, akkor úgy ráismertem, hogy hát én olyan szívesen jönnék ebbe a közösségbe, amiben most is vagyok. Úgyhogy gyakorlatilag, mire innen hazaértem addigra, hát ez volt az én vágyam konkrétan, hogy a Szent Ferenc kisnővérei közösségnek a tagja lehessek. És aztán a Jóisten tényleg nagyon szépen így egyengette az utat azon a nyáron, azt éltem meg, hogy mint amikor tényleg úgy előttem valaki egyengeti az utat, úgy a programok, találkozások úgy alakultak, és akkor ez egy ilyen szép kapcsolatfelvétel lett így a nővérekkel, ami aztán egy évig tartott, hogy én időnként jártam hozzájuk, meg meglátogattam őket, vagy különböző programokon részt vettem, amit szerveztek, és egy évre rá meg beköltöztem a közösségbe. A meghívás élményem az 2015-ben, és 2016 nyarán léptem be a közösségbe.
8 éve tagja vagy ennek a közösségnek. Hogyan tudnád jellemezni a Szent Ferenc kisnővérei közösségét? Az a baj velem, hogy én valami egyedit keresek. Miben más ez a közösség? Annyiféle szerzetesrend van, női szerzetesrend. Miben más a Szent Ferenc kisnővérei közösség, mint a többi?
Hát ez egy jó kérdés, meg szerintem nehéz kérdés is. Azt talán nem baj, ha az egyediséget keressük, de egyáltalán nem könnyű ezt megfogalmaznom. Igazából nem is tudom, hogy más pontosan milyen, így a különbséget se könnyű felfedezni. Hát egy fontos szerintem az, hogy nagyon odafigyelünk arra, hogy mifelé vezet minket a Szentlélek. Gondolom, hogy ez más közösségre is ugyanígy igaz. Viszont a mi élethelyzetünkben, ugye mi egy 31 néhány éves közösség vagyunk, és ez az időszak például a több száz éves közösségekhez képest azért még kevésnek mondható. Úgy értem, hogy sokféle változáson megy át a közösségünk, meg hát így azt mondják, hogy egy alapítás legalább 100 évig tart bizonyos szempontból, és hát ezek az első évtizedek, amikor nyilván a ferences hagyomány ott van mögöttünk, ami több évszázados hagyomány, de mégis, hogy mi az, ami a mi közösségünknek a sajátja, talán ezt még részben most is keressük, de nekem nagyon tetszik, ahogy ezt az egyensúlyt próbáljuk így keresni, hogy a régi hagyományokból, Szent Ferenc lelkiségéből merítve a jelenkornak a kihívásaira válaszoljunk. Talán ez az egyik legfontosabb, amit szerintem mi próbálunk így.
Rengeteg kihívása van a jelenkorunknak. Mi az, amire a Szent Ferenc kisnővérei különösen is fókuszálnak és próbálnak választ adni?
Hát a szolgálatainkat tekintve mi nagyon széles az a réteg, ahol jelen vagyunk, tehát igazából ez mögött is van egy tudatosság, hogy a mi közösségünk nem fókuszál egyetlen célcsoportra, hanem hát ezt is egyfajta egyensúlyban keressük, hogy ahol éppen élünk, ott egyrészt mire van szükség, tehát hogy milyen emberek élnek ott, és hogyan tudjuk őket segíteni. Hogy ilyen szempontból mondhatom, hogy befogadó közösség vagyunk, hogy ide mondjuk nem csak tanárok jöhetnek, vagy nem csak egészségügyi dolgozók, hanem akit az Úr ide hív, és azt ismeri fel a közösség is, hogy valóban itt van az illetőnek a helye, akkor jöjjön, nézzük meg, hogy milyen karizmákat kapott ő saját maga, és azok a karizmák hogyan illeszthetők be, tehát hogy így olyan kereslet-kínálat egysége valahogy így megvalósul.
Hivatásgondozásért felelős tag vagy te is, a rendnek a hivatásgondozásért felelős tagja, meg különösen azt többször megemlítetted, hogy odafigyeltek a fiatalokra. Ez is egy kihívás a mai korban. Úgy gondolom, hogyha én azt az aspektust próbálom megvilágítani, hogy egyre később köteleződnek el a mai fiatalok, házasságkötések vállalása is kitolódott a 30-as évek elejére vagy közepére, ha lehet általánosítani. Bár nem mindig szerencsés, meg hát nagyon nagy a válásoknak is az aránya, nagyjából házasságkötések 2/3 ma Magyarországon válással végződik. Ferences kisnővérként, egyáltalán hívő emberként, fiatalok között is mozogva, véleményed szerint hol kell elkezdeni házasságra felkészíteni a fiatalokat, meg egyáltalán a hivatásra ráirányítani a figyelmüket?
Hát szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, meg nagyon összetett is, azt gondolom, valahogy így az fogalmazódik bennem, hogy nem is biztos, hogy ezt így pontszerűen jó meghatározni, hogy mikortól érdemes, mert például a késői elköteleződés oka, azt gondolom, hogy tehát, hogy van valami oka, és talán érdemes oda is visszanyúlni, hogy mi annak az oka, hogy valaki nehezen köteleződik el, vagy nem találja a társát, vagy a hivatását. Ez lehet önismereti, vagy Isten kapcsolati, vagy bármi. Szóval, hogy sok oka lehet, és azt gondolom, hogy érdemes azoknak is utána nyúlni. Ha pedig ezeket az okokat nézzük, akkor meg oda jutunk, hogy ez gyakorlatilag egy folyamat. Tehát, hogy már a kisgyereket is, hogyha nyilván nem csak fizikai, hanem pszichés egészségben is próbáljuk nevelni, és mondjuk mi, ha már akár kisgyerekekkel is találkozunk, vagy egy-egy szolgált kapcsán, akkor az Isten szeretetéről tanúságot teszünk, akkor már az is egy nagyon kicsi lépés afelé, hogy ő tudjon a saját identitásában növekedni, erősödni később, vagy a gimnazistákat, ahogy kérdezted, nyilván ők így pályaválasztás előtt állnak, de hát én azt látom, hogy ez se könnyű, nagyon nem könnyű így a mai fiataloknak. De hát azt megnézni, hogy mi segíti őket. Szóval én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy plusz teher az, hogyha csak ezt így mondjuk, hogy akkor későn köteleződnek el, és akkor valami elvárás, hogy előbb köteleződjenek el, amivel önmagában nem segítjük meg őket, hanem akivel éppen beszélgetek, vagy találkozok, legyen az hittanóra, személyes beszélgetés, hittantábor, vagy bármi keretében, amire neki ott szüksége van a saját maga fejlődésében, és amit ebben én tudok adni, az Isten szeretetét közvetítve, azt megadni neki, és akkor ebből hát remélhetőleg, hogy majd elköteleződés születik.
8 éve vagy tagja a Szent Ferenc kisnővérei közösségnek. Hogyan telt ez a 8 év számodra?
Hát ahogy említettem korábban, hogy ugye elkezdődött egy első év, ami gyakorlatilag az ismerkedésről szólt így a nővérekkel, és amikor beköltöztem, akkor elkezdődött egy úgynevezett jelöltségi időszak. Ez 2 évig tartott az én esetemben, akkor már együtt laktam a nővérekkel, és bekapcsolódtam azokba a szolgálatokba, feladatokba, amiket ők végeztek. Igazából úgymond testközelből láttam a hétköznapokat is, és gyakorlatilag mindent, ami ott zajlik, tehát már így része voltam a közösségnek, de igazából ez még nem járt elköteleződéssel. Nyilván azért voltam ott, mert arra készültem, hogy majd elköteleződjek, de hát ez egy ilyen szorosabb kapcsolat már velük. A 2 év jelöltség után volt 2 év noviciátus. A noviciátusban már megkapjuk a szerzetesi ruhát, és hordjuk, ám bár még fehér fájtlat hordunk akkor, kívülről is látszik, hogy ez még mindig ilyen próbaidőszak. Ez is 2 évig tart, ennek az első éve az egy ilyen szigorúbb, ha tetszik, de csöndesebb, elvonultabb időszak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos szerintem. Nem is ártana, hogyha minden ember kipróbálna egy évet az életében, hogy milyen az, amikor tényleg úgy elvonul, és csak Jóistenre meg önmagára tud figyelni. A csöndességben sok mindent meg lehet tapasztalni, nehézséget is, meg örömet is, de mindenképpen szerintem hasznos. A novíciátus második éve pedig az apostoli év, akkor pedig hát kicsit szinte az ellenkezője ennek a nagy csendességnek, hogy mindenféle szolgálatban részt veszünk, vagy hát minél több szolgálatban egy kifejezetten aktív, ugyanakkor nagyon vezetett és kísért, tehát ezekről úgymond gyakorlatokról utána megosztás, beszélgetés, meg egyfajta ilyen belső kísérés történik. Ez gyakorlatilag nekünk így a belső képzés, tehát mint amikor valaki egyetemre jár, vagy iskolába jár, és akkor mondjuk vannak gyakorlatok, és utána arra a gyakorlatra reflektálnak, vagy megbeszélgetik, szóval egy kicsit ehhez tudnám talán hasonlítani. És akkor a noviciátus után történt az elköteleződésnek az első fázisa. Ez azt jelenti, hogy akkor a fogadalmat tettem egy évre, hogy a szerzetesi fogadalmak, a szegénység, tisztaság és az engedelmesség megélésével erre az életformára elkötelezem magam egy évre. Ezt jelenti az ideiglenes fogadalmasság, hogy amikor letelik ez az egy év, akkor ezt megújítjuk, megújítottam én is, újabb egy évre, és ez így ismétlődik nálunk évről évre. Még egy idő után a végleges elköteleződés, az örök fogadalom történik, és akkor nem újabb egy évre, hanem hát örök fogadalmat tesz az illető nővér. Ilyen komolyabb elbizonytalanodás igazából nem volt. A nehézségek természetesen voltak, de engem nagyon segít a mai napig az a meghívás élmény, amit elmeséltem, hogy ez nagyon konkrét tapasztalat az életemben, és a nehézségben könnyű ehhez visszanyúlni, hogy bármi is történik. Engem az Úristen akkor ide hívott, én azt akkor százszor megkérdeztem tőle, hogy biztos itt van-e a helyem, és ez nem változott.
Mit ad számodra ez a közösség? Mit jelent számodra Szent Ferenc kisnővérei közösséghez tartozni?
Hát eleve a valahova tartozni az egy nagyon fontos, megtartó élmény számomra. Kicsit így a gyerekkoromat, vagy a családi életemet is így visszhangozza, hiszen ahogy említettem, heten vagyunk testvérek, és egyfajta ilyen nyüzsibe nőttem föl, és az, hogy így többen élünk együtt, ez nekem így hordoz egyfajta természetességet. Az, hogy mindannyian az Istenért vagyunk itt, ez valami olyan különleges szint hoz az életünkbe. Ez néha könnyű, néha nehéz, de valami nagy biztonságot ad, hogy hát ha arról van tapasztalatom, hogy engem az Isten ide hívott, és hogy ez számomra milyen biztos alap, és ahogy elképzelem, hogy a többieknek is van egy ilyen biztos alap, és hát, hogy így vagyunk együtt, akkor ez olyan csak jó lehet. Nyilván a hétköznapi nehézségek mellett is, hogy van egy ilyen valami biztonságom, hogy minket az Isten gyűjtötte egybe, és valami terve van velünk. Valahogy ezt jelenti számomra.
Hogyan kell elképzelni a hivatás gondozó alkalmakat, hétvégéket? Én nagyon szélsőségesen megjelenik azért bennem egy olyan kép, nyilván nem, csak most vázolok egy ilyet, hogy ott vagytok ti szerzetes nővérként, és akkor vannak ott lányok, fiúk, de a lányokat azért jó lenne egy picit fűzni az irányba, hogy azért bővüljön a közösségetek, és hát minél többen vállalják a szerzetesi hivatást. Ezzel ellentétben hogyan épülnek fel ezek az alkalmak?
Hát valóban azt gondolom, hogy semmiképpen sem járható út, hogyha így próbáljuk becserkészni a lányokat, mert hogyha tovább visszük ezt a gondolatot, hogy valakit az Isten mondjuk nem is erre az életformára hív, és egyszer csak oda keveredik hozzánk, az nekünk is legalább olyan kellemetlen, mint neki. Szóval az a legfontosabb cél, hogy ahogy korábban is említettem, hogy a saját útját ki megtalálja, és azt mi nem is tudjuk ugye kívülről, hogy kinek mi az útja, hanem mi abban tudjuk megsegíteni a fiatalokat, ahogy az Istennel hogyan kerüljenek olyan kapcsolatba, ahol ez kitisztázódik bennük. Tehát, hogy ez nyilván önismereti munkával is, Meg hát nyilván azért azzal, hogy például a saját életünkről tudunk konkrétan mesélni, ha kérdéseik vannak, válaszolni, mert hát azért nyilván úgy tudjuk megmutatni azt, hogy milyen ez az életforma, de hogy benne erre rezonál-e valami, vagy nem, vagy az Isten például, ahogy ott van köztünk velünk, akkor mi szólal meg az ő szívébe, hogy igen, ide hívlak, vagy azt mondja, hogy ez nagyon szép, de nekem más az utam, az teljesen oké. Tehát, hogy ezeket a válaszokat viszont csak ők tudják megtalálni, és ezért én nagyon óckodom attól, hogy hát, hogyha akár ilyesmi kérdéssel jön hozzám, akkor én úgy válaszoljak neki, mintha én tudnám, hogy mi az ő hivatása, mert azt hiszem, hogy az biztos, hogy én nem tudhatom.
Örülök, megelőzted a kérdésem, mert elsőként az Istennel való kapcsolatot említetted, hogy arra helyezitek a hangsúlyt, de emellett nyilván az alap, az az önismeret, hogy tudjon arra a kérdésre válaszolni, hogy ki ő valójában, ki vagyok én, és mi a célom, mit szeretnék az életben.
Igen, és ez a ki vagyok én, azt gondolom, hogy olyan szépen egybe tud csengni a pszichológia alapja és a hitből merített élet, hogy hát ki vagyok én, az Isten gyermeke, és nyilván vannak földi szüleim, akiket megnézhetem, hogy milyen személyiséggel rendelkeznek, vagy mit hozok a családból, de hogy mintha mindezt megelőzni az, hogy engem az Isten akart, hogy ő teremtett, hogy ezt számtalan bibliai idézettel alá lehet támasztani, hogy tesződtél engem anyám méhében, és a többi, hogy az Isten végtelenül szeret, és pont engem akart, pont ilyennek, amilyen vagyok, és hogy pont abba a családba, mert valamiért ott akart látni, és hogy ez azt hiszem tud egy, már eleve egy olyan önbizalmat adni. Az egyik nővértársunk nagyon előszeretettel hangoztatja, hogy hát mi királyfiak és királylányok vagyunk, mert ha a mennyei atya az Isten a király, és mi az ő gyermekei vagyunk, hát akkor mi királylányok vagyunk, és ennek szerintem van valami nagyon fontos igazsága, és nagyon nagy mélysége. És hogyha reggel fölkerek, és tudok így belenézni a tükörbe, akkor azt gondolom, hogy hát úgy, mintha kiegyenesedne lassanként az előttem levő út, hogy hát akkor ez az Isten, aki így szeret engem, és nem véletlenül lettem, hanem ő valamiért megalkotott, akkor terve van velem, és akkor már szinte így kéz a kézben tudjuk vele keresni az útunkat, vagy a következő lépést.
Kedves hallgatóink, Tóth Krisztina Teréz nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Egészséges kockázatvállalás az, ami a tanítványt igazán tanítványát teszi, ahol nem mindenestül a magam erejére, meg a magam biztosítékaira tudok számítani, hanem a mesterre számítok, és arra figyelek, hogy ő mire hív el, és mire küld el, és nem pedig az én tervezgetéseim, azok, amik ezt meghatározzák.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Erdészné Kárpát Juditot hallják. A megszokott, bejáratott életformán megtartása, vagy nyitottság a mester hívása irányában. Egy plusz bekövetés, vagy teljes ráhagyatkozás Krisztusra. Győri Gábor Dáviddal, a Tanítványság fókusz témájú Hídmagazin szerkesztőjével, országos missziói lelkésszel beszélgetünk ezekről. A tanítványság fogalmát ritkán használjuk a hétköznapjainkban, és talán idegenül is hangzik a hallgatók egy részének. Gondolhatunk olyasmire, hogy különböző szakmák mesteri szintű művelőinek vannak tanítványai, vagy például zenei képzésben, vagy művészetek területén van mester-tanítvány kapcsolat. De szerintem sokaknak eszébe jut keresztény kontextusban Jézus és az ő tanítványai. Mi szerinted a mai értelme a tanítványságnak? Hogyan tennéd érthetővé, milyen szavakkal írnád körül ezt a fogalmat?
Igen, a tanítványság egy különleges fogalom, és talán tényleg ezt is eléggé megkereszteltük, és van ennek egy ilyen egyházi bevett használata, és egy korlátozottabb hétköznapi használata. Szerintem a tanítványságnak a lényege az a kapcsolat, bármelyik használatát is vesszük alapul, hiszen ha arra gondolunk, hogy mondjuk a hétköznapi értelemben hol fontos, hogy valaki valakinek a tanítványa, az pontosan ez, amire utaltál is, hogy például egy magas szintű művészeti képzésnél fontossá válhat az, hogy egy művész kinek a kezei alatt nevelődött. Ez, ahogy utaltál rá, bizonyos szakmákban is lehet. A magazinnak a címlapján egy méhész apa és fia szerepel, ami erre is próbált utalni, és nem egyszerűen tanulásról van szó, ismeret anyag elsajátításáról, hanem kapcsolódásról, egymásra hatásról, kölcsönhatásról. És ez az, amit látunk egyébként aztán a bibliai tanítványképben is nagyon erőteljesen megjelenni.
A tanítvány választ tanítót magának minden esetben? Vagy kiforr ez a dolog magától, vagy hogyan működik ez a keresztény tanítványságunkban, ez a mester-tanítvány kapcsolat kialakulása?
A megszokottabb gondolat az ez, hogy a tanítvány keres magának olyan mestert, és ha szerencséje van, akkor meg is találja, akitől ő szeretne tanulni, vagy akivel szeretne találkozni. Luther például, ugye evangélikus műsorban beszélgetünk, Európa hírű igehirdető és tanár volt az ő maga idejében, és egyszer csak, vagy Európa minden szegletéből áramlottak a diákok a Wittenberg Egyetemre, ahol ő tanított, mindenki akarta őt hallgatni. De hát ezek más példákkal ugye gyakran megismétlődnek. Tehát minthogyha a tanítvány választana, és választhat is, és ez az ókorban is egyébként így volt, a filozófiai, meg különböző teológiai iskolákban, és éppen ezért izgalmas az, hogy Jézus megfordítja ezt a saját tanítványaival beszélgetve, és azt mondja nekik, hogy figyeljetek oda, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. Tehát a mi kapcsolatunk az pont fordítva indult el. És nyilván az evangéliumokban olvasunk is arról, hogy több ilyen történet van, ahol tulajdonképpen a tanítvány nem is keresi ezt a kapcsolatot, hanem szinte váratlanul éri őt az elhívás, vagy nem tudjuk, hogy mennyire kereste előtte, de Jézus az, aki megszólít, Jézus az, aki azt mondja, hogy gyere, szeretnélek fölvenni, a mestertől érkezik az invitálás ebbe a kapcsolatban.
Keresztényként mindannyian megkapjuk ezt az elhívást, vagy várnunk kell még egy különleges szóra Jézustól, vagy egy ilyen indításra, és ez hogyan történik, ha igazából a tanítványai szeretnénk lenni?
Igen, hát ha a kapcsolatról beszélünk, akkor ez nem egy statikus, nem egy állandó, vagy nem egy egyszeri dolog, hanem ez egy folyamatos kapcsolódás, aminek különböző állomásai, különböző nagy pillanatai vannak, ahogy az emberi kapcsolatainkban is. Tehát milyen az, amikor először megpillantok valakit, vagy hogy ismerkedem meg valakivel, milyen az, amikor már hosszú ideje akár együtt élünk egy háztartásban. A keresztény életben is ennek van egy ilyen folyamata. Honnan indul el az én kapcsolatom, az én találkozásom Jézussal? Hallottam róla innen-onnan, amonnan, hittanórán, rádióból, mint ahogy ebben a műsorban is most erről beszélgetünk, vagy hol válik ez érdekessé, hol kell róla tanulnom, és hol lesz ez személyes, hol érzem azt, hogy ez a történet, ez rólam is szól. És nyilván a tanítványság az ennek egy komolyabb foka. Sokan vannak, akik egy kicsit távolabbi viszonyban vannak Istennel, azt mondják, hogy hiszek Istenben, de végülis sok mindenben megpróbálok a saját lábamon állni, meg megoldani az életemet, aztán nyilván, ha baj van, akkor segítségül hívom, vagy hiszem azt, hogy van valami mögöttes erő a világban, egy felsőbb hatalom, aki úgy néha úgy beleszól, vagy kormányozza ezt a világot, de ez nem határozza meg az életemet mindenestől. Sokan vannak ilyen hívők az egyházainkban, a templomainkban, a gyülekezeteinkben is. A tanítványság ennél többről szól. A tanítványság az egy elköteleződésről szól, ahol ez egy szorosabb odaszánást, kapcsolódást igényel. És éppen ezért a tanítványság az mindig onnan kezdődik, amiről beszéltünk is, hogy elhívást kap valaki, meghívást. És ez az egyik legfontosabb része a tanítványságnak, hogy Jézus megszólít engem személyesen, és elhív arra, hogy legyek az ő követője, hogy az életemet szálljam oda, az időmet, hogy az ő közelében legyek és formálódjak. És ennek az elhívásnak van egy másik oldala, ez pedig a küldetés. Együtt töltött idő van, egymás közelében vagyunk, és aztán azt mondja, hogy és most elküldelek, és menjél gyakorlatra, gyakorlati képzésbe. Hát a tanítványok is Jézus körül ezt átélték. Szerintem nagyon fönnakadt a szemük, amikor elsőre azt mondta nekik, hogy na most próbáljátok ki, hogy mit tanultatok. Talán úgy érezték, hogy még nem szereztük meg a diplomát, vagy még nem vagyunk erre készek, de ez a hozzátartozott a képzéshez.
Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkésszel beszélgetek a Lélek hangolóban, témánk a tanítványság. A követés fogalmát nagyon átvette a mai nyelvezetünk, hiszen a közösségi médiában számtalan felületen és mindenféle módon bekövethetünk oldalakat, személyeket, és jó is, ha sok mindenkit követünk, mert jönnek az információk, az érdekességek, viszont néha úgy érzem, hogy Jézus követése is csak egy ilyen követés a többi mellett. Arról beszélsz, hogy a tanítványság az ennél több, tehát hogy ne egy legyen a sok közül egy ilyen bekövetés, hanem ő kiemelt szerepet kapjon az életünkben.
Az a példa jut eszembe, hogy valahogy az a kitartó követés, ami a tanítványság fogalmának a lényegét adja, az nem működik egyszerre nem tudom én hány forráshoz kapcsolódva, vagy hány ilyen origóhoz, hanem az egy irányba való elköteleződést jelent. Egy nagyon egyszerű példát mondok erre, a naprendszerünk ugye úgy néz ki, hogy van a középpontjában egy ilyen meghatározó gravitációs erő, a nap, ami fogjul ejti a bolygókat, amik körülötte keringenek egy meghatározott pályán. Egy bolygó nem tud egyszerre nem tudom én hány forrás körül vagy erőpont körül keringeni, mert akkor össze-vissza egy zavaros pályája lesz, és aztán végül is valahol elvész a világegyetem végtelenjében, hanem akkor marad a maga helyén, a maga pályáján, és tudja befutni azt, amit be kell futni, és tényleg bejárni azt az utat, amit be kell járnia, hogyha egy pont körül kering szépen, és ez határozza meg. És ezért veszélyes, vagy kiüresedő így ez a fogalom, hogy bekövetni valakiket, meg sokakat, mert ez a lényegről nem szól, hogy én el is köteleződöm, és ez meghatároz engem, hanem ez egy ilyen felületes érdeklődésnek a megnyilvánulása. Ugyanakkor mutatja azt, és ez is egy érdekes dolog, hogy mennyire van éhség még a mai felületes világban is arra, hogy valakihez kapcsolódjunk, valaki iránymutasson, meghatározzon minket. Arra vagyunk teremtve, hogy valakihez így kapcsolódjunk. És Jézus pont, amikor tanítványokat gyűjt maga köré, ezt szeretné prezentálni, ezt szeretné bemutatni, hogy ez hogy működik, együtt töltött idővel, közösségben, közösségi média csalóka éppen ezért is, mert egyrészt kifejezi azt, hogy mennyire nagy szükségünk van a közösségi létre, ugyanakkor a közösségi média egymagukban a gép előtt létező egyéneket takar. Tehát, hogy pont nem valósul meg az a fajta közösségi lét, amiben a tanítványság is kibontakozhat.
Hogyan működik ez jól? Hogy képzelhető el egy jó tanítványi csapat? És hogy lehet ezt hétköznapi gyakorlattá tenni? Milyen képek segítenek abban, vagy milyen példák, minták abban, hogy hogyan éljen egy keresztény tanítvány a másikkal együtt?
Jézusnál, meg a keresztény közösségben nem az egymáshoz való kompatibilitás sokszor a meghatározó, sőt éppen azt éljük át, hogy olyanokkal kerülünk egy körbe, akik egyébként lehet, hogy semmi más nem igazán köt minket össze, mint az, hogy ugyanabban az Úrban hiszünk. Hát itt jön képbe az, hogy ugyanahoz az erőponthoz kötődünk, és közben alakulunk ebben és formálódunk, éppen azáltal, hogy egymáshoz is valahogy kapcsolódunk el. Nagyon érdekes egyébként, és sokat tanulhatunk abból a most futó filmsorozatból, aminek a kiválasztottak ez a magyar cím, ugye Chosen az amerikai eredeti cím. A Jézusról szóló történetnek vagyunk a tanúi ebben a filmben, bibliai hitelességgel, a közben bizony megmutatja azt, hogy ez a tanítványi kör, ez önmagában teli volt ilyen inkompatibilis alakokkal, és Jézus ezt a csapatot formálgatja és alakítja egy csapattá, ahol ők aztán tényleg maximálisan el tudnak köteleződni a mester iránt is, meg egymás iránt is. Azért is szívesen ajánlom ezt a sorozatot, mert közelhoz rengeteg olyan dilemmát, ami a mai embernek a dilemmája is. És könnyen bele tudjuk magunkat érni az ő helyzetükbe, kérdéseikbe, dilemmáikba, és ugyanakkor mégis megmutatja azt, hogy ebben sokkal több van, mint amit mi gondolunk a Jézus követésről, hanem ebben benne van az, hogy itt aktívak vagyunk, itt küldetésünk van, feladatunk van, szerepünk van ebben a történetben.
Lélek, add, hogy benne teljesen megbízom, a vízen bátran veled járjunk, és bárhová hívsz meg.
Arról beszéltünk, hogy a hívők talán sokan vannak, de a tanítványok még mélyebb elköteleződésben kell, hogy oda kapcsolódjanak Istenhez. Eszembe jutott ez az ének, amit gyakran hallunk, és nagyon szereti a kereszténység manapság, aminek a kezdősora, hogy meghívtál, hogy vízre lépjek. Azért van egy elég erős árnyoldala és egy napi kemény küzdelme is ennek a tanítványságnak, úgy érzem. Akarunk mi vízre lépni, vagy az olyan szépen hangzik, amikor énekeljük?
Igen, hát a nyugati világban azért ott van az a kényelem és az a biztonság szeretet, ami ennek a radikális élét azért úgy elveszi. És sokszor nem is értjük, amikor valakik olyan nagyon radikálisan elköteleződnek valami mellett. Vannak ennek nyilván az egészen tragikus, meg drasztikus, meg negatív példái. Mondjuk egy terroristának a radikalizmusa, hát nyilván Jézus nem ilyen terrorista odaadásra hív el minket, de a másik véglet meg pontosan az, hogy annyira közönösek tudunk lenni, annyira féltjük a kényelmünket, a megszerzett jólétünket, hogy nem merünk ebből kilépni. Nem vállaljuk a veszélyeit annak, hogy esetleg valami történjen. Az elmúlt időben kezembe került Liu Chenyingnek, sokan Yun testvérként ismerik azt a kínai keresztény vezetőt, akinek könyvei jelentek meg magyarul is, és hát ő nagyon radikálisan beszél ezekről a dolgokról, egy olyan háttérről érkezve, a 70-es, 80-as évek Kínájából, ahol szinte az apostolok cselekedeteinek a tűzével élték át a kereszténységnek a terjedését, üldözött helyzetben, ahogy egykor a tanítványok, vagy az első apostolok voltak a Római Birodalomban, mert nagyon elkötelezett, radikálisan elkötelezett tanítványok voltak, akik az életüket sem sajnálták, hanem odaszánták ezért az ügyért, és nála olvastam ezt a gondolatot, hogy Jézus Krisztus tanítványa számára csak egyetlen hely lehet túl veszélyes, az, ahol az Isten akaratán kívül van. És nyugatra érkezve, ahol azt látta, hogy sokszor el vagyunk kényelmesedve, és ezt a biztonságot és jólétet féltjük, és mindent inkább mérlegelünk, hogy megéri a kockázatvállalás, ezt porosztó veszélyesnek ítélte. Azt mondta, hogy hát ez a tanítványság végét jelenti, és pont az az egészséges kockázatvállalás az, ami a tanítványt igazán tanítványát teszi, ahol nem mindenestül a magam erejére, meg a magam biztosítékaira tudok számítani, hanem a mesterre számítok, és arra figyelek, hogy ő mire hív el, és mire küld el, és nem pedig az én tervezgetéseim, azok, amik ezt meghatározzák. Szóval Az biztos, hogy Jézus útja, hogyha igazán közelről kezdjük el nézni a történeteket, akkor egy eléggé radikális út. És a radikalizmustól sokszor joggal, okkal félünk, hiszen a világ történelmében rengeteg baj, meg tragédia származott ebből. De a helyesen jézusi radikalizmus az viszont éppen, hogy szembe megy azokkal az áramlatokkal, amik meg észrevétlenül teszik tönkre a társadalmunkat, a személyiségünket, és amikkel föl kellene venni a harcot, például a függőségekkel, vagy olyan mindennapi dolgokkal, amikben úgy el vagyunk kényelmesedve. Csak egy példa ez, ha már így szóba hoztam, a különböző függőségek kérdése. A napokban olvastam, hogy a fiatal generációt különösen fenyegeti például a játékfüggőség, ugye az online, meg a számítógépes játékok területén, és hogy teljesen átalakítja a kapcsolódásokat, a kötődéseket. Nekem is van két fiam, kényelmes lenne, vagy kényelmes őket odaengedni, hogy hát éljék ki magukat, meg a vágyaikat, meg az agresszivitásukat ugye mondjuk az online térben. Ugyanakkor azt látja az ember, hogy ezzel radikálisan kell fölvenni a harcot, mert ez a fajta kényelmesség, ez hosszú távon tönkreteszi az ő személyiségüket is, meg a kötődéseiket is. És muszáj értelmes, hasznos, aktív dolgokra őket tulajdonképpen rákényszeríteni, vagy fölkínálni ezeknek a lehetőségét, hogy ne a kényelmes úton menjenek el. Kicsit talán egy ilyen példával érzékeltetve azt, hogy egy ilyen pozitív radikalizmus az, ami Jézusnál ott van, és ami gyógyít és helyreállítani szeretne, és nem pedig a kényelmes úton elengedni. A tanítványnak talán ez egy nagyon fontos jellemvonása kell, hogy legyen, ez a rugalmasság. Egy természetből vett példa, ugye a minden élő organizmus, mondjuk egy fa, amíg él, addig képes erre a megújulásra. Újra és újra minden évben a kertész megmetszi a gyümölcsfát, hogy termést hozzon, és az nem ér véget az élete, hanem amíg van életerő benne, addig megújul, új hajtásokat hoz, új gyümölcsöket terem, és ez a mi életünkben, a mi tanítványságunkban is így van. Nemrég hallgattam egy missziológusnak az előadását, aki utalt erre, hogy ő maga is már ilyen nyugdíjas korú, hogy egy ilyen nyugdíjas kört alapítottak meg, egy ilyen senior klubot, és az Isten az idős tanítványait is szeretné használni, és ő a nagymamáját hozta példának, aki 80 év körül volt, amikor rátalált az igazi küldetésére az életben, hogy lehet ő az Úr Jézus tanítványa, és még utána 10 évet élt, és 90-valahány évesen fejezte be a földi pályafutást, de ez az utolsó 10 éve az élete legproduktívabb 10 éve volt, ha úgy tetszik, a tanítványság szempontjából, mert végre rátalált a küldetésre. Tehát azt szeretném aláhúzni, hogy ez egy dinamikus élettel teli dolog, ahol figyelni kell az élet forrására, az elhívás és a küldetés forrására, és akkor leszek a helyemen, mint tanítvány, hogyha ezt újra és újra figyelembe tudom venni, és tudok ehhez alkalmazkodni, és tudom meghallani a hívó és a küldő szót is a megfelelő helyen, a megfelelő módon, a megfelelő időben. A tanítványnak ezt kell keresnie, az Isten igéjére figyelve, és az Isten lelkére figyelve, hogy mi az én életemre vonatkozó szándék és akarat, mint tanítvány, hol szeretne és hogy szeretne engem látni. A lelkem benned megpihen, és én enyém van, és én tiéd, minden percemben csak a tiéd vagyok, Jézus, teljesen tiéd.
Szólíts bátran őt, és imád őt. Nincsen másban élet, csak téged imádlak, Jézus. Áldott legyen csodás neved, áldott legyen...
Úgy is tűnhet, hogy egy elég magasra tett léc ez azért a keresztények számára, hogy Krisztusra figyeljenek, mindig készek legyenek rugalmasan változni, stb. Lehet, hogy van, akinek ez félelmetes vagy nyomasztó, vagy azt mondja már a legelején, hogy na, én erre alkalmatlan vagyok. Erre milyen biztatást tudsz mondani?
Eszembe jut ez a történet, nagyon megragadott. valahol olvastam, hogy az a nagy márványtömb, amiből Michelangelo megfaragta a fantasztikus Dávid szobrát, ami a tökéletességnek egy metaforája lehet. Az a márvány darab, vagy márvány tömb, az eredetileg talán évtizedekig hevert egy udvaron, mint szobrászati alapanyag, és senki nem mert hozzáfogni. Úgy tűnt, hogy nem alkalmas arra, hogy volt róla valami nagy luk rajta, meg nem tudom én mi minden, nem alkalmas arra, hogy igazi jó szobor legyen belőle. És kellett hozzá egy Michelangelo, aki meglátta abban a idétlen márványtömbben a lehetőséget, és kifaragta úgy, hogy még annak a repedésnek vagy luknak is megvolt a helye, és a szobor kompozícióban ő ezt már látta. Alkalmatlannak tűnő alapanyag jó mester kezébe került, és fantasztikus dolog született belőle. Szóval amikor az alkalmatlanság és az alkalmasság kérdése előkerül, azt gondolom ez óhatatlanul, a saját életemben is ezt többször átéltem, akkor jó, ha erre gondolunk, hogy a mi alkalmasságunk az Istentől van. A tanítvány, a mester erőterében van a helyén, és lesz értelmezhető az ő elhívása és küldetése, és ha az Isten alkalmasá tesz valamire, akkor viszont azt senki nem vonhatja kétségbe.
Pál apostol hitbeli gyermeke volt Timóteus, és őt inti vagy tanítja arra, hogy aztán ő is képezzen tanítványokat, képezzen ki olyan embereket, akik mások tanítására is képesek lesznek. Tehát ez egy sokszorozódó közösség létrejöttét feltételezi aztán. A tanítvány képzésre hogyan gondoljunk?
Ez egy nagyon elhanyagolt terület, azt gondolom, bár egyre többen észreveszik, hogy ez fontos a mi nyugati kulturális kereszténységünkben, ahol kényelmesen el lehetett lenni sokáig egyszerű hívőként, hogy végső soron a Krisztus követés az még tanítványságra hívás, és hogy ez egyfajta iskolát is jelent. Nem feltétlenül a padban ülést, hanem azt a nagyon életközeli, de mégis tudatos tanulást és tanítást, ami aztán felkészít bizonyos dolgokra. És ennek megvan az a része, ahol pont ennek a felelősségnek a fölébresztése is történik, megzajlik. És ez a keresztény közösségeinkben a legalapvetőbb dolgok közé kellene, hogy tartozzon. Valaki részévé válik egy gyülekezetnek, közösségnek, itt viszont nincs vége a történetnek, hanem ez a történetnek csak a kezdete, tehát a megtérés, a Krisztushoz találás az egy útnak a kezdete, és nem a vége. Vagy az evangélikus, vagy református hagyományban is ott van a konfirmáció 12-3-4 éves korban, és sokszor ezt úgy értelmeztük, hogy hát végül is ott befejezte az utat a gyermek, ami a tanulást jelenti. De ez egy félreértés az egész helyzetnek, megint egy példát, ha idehozok, olyan ez, mintha valaki azért járna az autós iskolába, hogy megszerez a jogosítványt, és akkor utána, amikor megvan, akkor bekeretezze és kirakja a falra, hogy na, ilyen nem is van. Nem, hát azért teszem ezt, hogy utána autóba üljek és vezessek, és eljussak A-ból B-be, és elvigyek másokat is, tehát hogy ez egy hosszabb történet. Na tehát valahogy a keresztény életben is így van, és ezért nagyon fontos lenne, hogy a közösségeink, a gyülekezeteink is erre fókuszáljanak, hogy nem elég az, hogy ott megérkeztek oda emberek, és ott vannak, és részei a közösségnek, hanem hogy akarjunk együtt tanulni, legyen erre erőforrásunk, hogy tovább képződjünk, elmélyedjünk az Isten igéjében, akaratában, szándékában, rengeteg vezérfonal van már ezekhez elérhető módon, amiből aztán kibontakozhat az, hogy ne csak ott legyek jó helyen, hanem megtaláljam a tanítványi küldetésemet is. Tehát most erre sem konkrét receptet szeretnék mondani, hanem azt, annak a felelősségét megmutatni, hogy egy közösség, egy gyülekezet is ebben kell, hogy keresse az utat, hogy tanítványokat képezzem, akik aztán, ahogy utaltál rá, maguk is tanítványokat tudnak képezni. Nagyon fontos ez a biblikus példa, Pál és Timóteus példája, aki egyrészt nyilván a tanítványa volt, másrészt a nagyon közeli munkatársa. A levelei közül 5-öt vagy 6-ot közösen írnak, tehát közösen munkálkodnak, és a krisztusi tanítványságban ez a nagyszerű, hogy ez egy közösséget teremt. és nem alá-fölé rendeltségi helyzetek vannak. És azért van még ma is kereszténység a világban, mert újra és újra vannak Pálok és Timóteusok, és érez a láncolat, Krisztus felhasznál minket ebben a tanítványképzésben, hogy példát adjunk, ahogy ő példát adott, mások elé éljünk dolgokat, és nyilván mi magunk is úgy éljük a keresztény hitünket, meg tanítványságunkat, hogy látjuk másoknak az ilyen példáját.
Idézett a kínai misszionáriustól, Jün testvértől. Hívőkből már épp elég van a földön. Jézus több tanítványt akar. Kedves hallgatóink, a tanítványi lét, mester és tanítványa kapcsolatának kérdéseit vetettük föl Győri Gábor Dáviddal, a Tanítványság fókusz témájú Hídmagazin szerkesztőjével. A Hídmagazin megrendelhető az Evangélikus Missziói Központnál a következő e-mail címen evmis@lutheran.hu. Ide írhatnak nekünk és küldhetik el visszajelzésüket, kérdésüket, valamint SMS-t is küldhetnek a 0620 620 36 79-es számra. Bátor kilépésre, bizalomra, Krisztus követésére bíztatva hallgatóinkat szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.
Lélekhangoló.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rá.